Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. Antonio Costa pedig közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják meg. Andrej Sibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a két oldalon napurendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeli árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 alá erősödött. Erről is beszélt a jegybank elnök a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik. A devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróvezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyam rendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével kifejezi a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicsitelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás Súlyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinél, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak többek között, szinte megállt az élet az országban. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik, az egynapos sztrájk viszont nem érinti a légi közlekedést. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és komoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül majd meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kerékpárral, majd a Nyíregyházi Rotary Klub által szervezett sportversennyel, végül pedig sokkal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fízliga 33. utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén. Szinte megtelt a városi stadion a Szabolcsi Vármegye székhelyen, Boldog Tamás tanítványai pedig a kezdő sípszótól igyekeztek kiszolgálni szurkolóikat. A hazai együttes egymás után vezette a veszélyes támadásokat, és Krisna szép átlövésével már a 6. percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is jól futballoztak a nyíregyháziak, láthatóan élvezték a játékot és sorra alakították ki a helyzeteket, az élvonaltól egy szezon után búcsúzó vendégek pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy a szünetig nem nőtt tovább a különbség. Fordulás után sem változott a meccs képe, a Nyíregyháza nagy fölényben játszott, igaz a korábbiaknál némileg visszafogottabb tempóban szervezte a játékot. Így ritkán jutott el helyzetig. A szabolcsiak lendülete ugyan visszaesett, a vendégek azonban ezt sokáig nem tudták kihasználni, lövésig sem igazán jutottak, ezért meglepetést jelentett, amikor a játékrész közepén a Kazincz Barcika egy kontra végén egyenlíteni tudott. Sokáig ugyanakkor nem örülhetett Kuttor Attila csapata, mivel Kovács Réti szűk 10 perccel később, 30 méterről a jobb felső sarokba bombázva, újra a házigazdát juttatta vezetéshez. A hajrában megérinkült a mérkőzés, a Kazincz Barcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben ki is harcolt, majd a Nyíregyháza helyezte nyomás alá a vendégkaput a győzelemért, ám helyzeteit kihagyta, így pontosztozkodással zártak a felek. Boldog Tamást a Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
Ez egy nyert meccs volt, de hát a Kazincz Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év. Ez a hozzáállás, a mentalitás, az ma is jellemezte őket, és a legszebb az egészben az, hogy látom azt, hogy mennyire bántja őket az, hogy nem tudtunk nyerni, úgyhogy kicsit perverz, de hát ez szépséget is meg kell találni valamivel.
Boldog Tamás beszélt Kovács Réti bődületes bombagóljáról is.
Hát én úgy gondolom, hogy az év gólját megrúgta, úgyhogy teljesen mindegy, hogy fradista, vagy újpesti, vagy győri játékos, milyen gólt rúg ez az év gólja szerintem, így a kispadról, nem tudom hány méterről a felsőbe, úgyhogy szenzációs gól volt, de hát nem tudtuk kivédekezni a végén. Ez a csapat úgy gondolom, hogy működni fog jövőre, és biztos vagyok benne, hogy olyanokkal fogjuk megspékelni a csapatot, akik ugyanúgy jövőre is egy jó csapatot fognak alkotni.
Most pedig Kuttor Attilát, a Kazincz Barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futballista. De azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent. Úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni. Mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége. Hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
A kazincbarcikai támadó Trencsényi Bence első NB1-es gólját szerezte a meccsen.
Az elején azért ott nagyon ránk jöttek, ugye készültünk is rá, hogy ugye ők inkább beadásokból fognak, ugye két nagy csatárjuk volt. Nekünk a kapusunk nagyon jól védett, és ugye meccsben tartott minket, és utána úgy jöttünk ki a másik fél időre, hogy ott volt egy kontránk, amiből gólt tudtunk szerezni, és utána, mint hogyha megtanultunk volna focizni, mi is kihoztuk a labdát, és jött ugye még egy gól, és utána a végén meg jól ki tudtuk védekezni. Ugye most az előző két meccset is igazából le tudtuk hozni úgy, hogy nem kaptunk ki, szóval az volt a motivációnk, hogy ezt is húzzuk be, ez most így sikerült, hogy 2-2, de ennek is nagyon örülünk. Ugye én NB3-ból igazoltam ide Kazincbarcikára, szóval nekem bele kellett jönnöm, ugye fel kellett vennem a ritmus, de így a végére szerintem megtaláltam, és nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni NB1-be.
Végül a forduló bombagólját szerző nyíregyházi Kovács Réti Márkot hallják.
Nyilván egy kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos a utolsó percekben kaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat sem boldog. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk olyan segítség volt. Úgyhogy nyilván még szerettünk valaminél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél év, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben a Nyíregyháza Kazincbarcika NB1-es labdarúgó mérkőzésről készült összefoglalónkat hallották. A második Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték Karcagon. A 7. és 8. osztályosok körében meghirdetett verseny selejtezőjében 34 csapat indult. A döntő napján végül 16 együttes mérte össze erejét 4 helyszínen. Veres Zoltán, iskola lelkész, szervező, sikeresnek értékelte a tornát.
Én gyerekkorom óta focizok, de minden más sportot üztem, amióta eszemet tudom, a foci az mindig második sportként ott volt, és 20 évig játszottam a katolikus papok válogatottjába, és tavaly már azért visszavonultam a válogatottól, és akkor hát gondoltam, hogy ez mindjárt jó dolog, mert nagyon sok pappal ismerkedtem, és mindenki tényleg nagyon szereti a focit, és hát nyilván a világ legismertebb és a legkedveltebb sportja, ezt kimondhatjuk, a foci, és azt mondom, hogy iskoláinkban ezzel nagyon sok mindent el lehet kezdeni, építkezni a sporton keresztül is, a kapcsolatépítésben, az önnevelésben.
Az ivatalosra forduló idő a fedett helyszínre terelte a délutáni mérkőzéseket. A döntő összecsapáson végül a tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola csapata 3-2-es győzelmet aratott a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola alakulata ellen. A torna bronzérmesei a Tenki Szent Imrés fiúk lettek, negyedik helyet pedig a szögligeti Assisi Szent Ferenc iskola csapata szerezte meg. A torna fő bázisaként a Györfi István Katolikus Általános Iskola, illetve a szomszédságában lévő városi sportcsarnok szolgált. Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda főigazgatója felidízte a kezdeteket, elmondta, tavaly állt elő az iskola lelkésze a program ötletével, melyet örömmel támogattak.
Örömmel vettük, amikor Zoltán atya 3 évvel ide került a mi iskolánkba, és ő lett a lelki vezető, és megtudtuk, hogy ő egy nagyon sportos pap, kiválóan jeleskedik a fociban. Nem is váratott sokáig magára, így tavaly előjött az ötletével, hogy szervezzünk a mi segítségünkkel egyházmegyei labdarúgó tornát. Örömmel sorakoztunk fel a háta mögött, hiszen iskolánkban is támogatjuk a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és nagyon sok sportágban jeleskednek a tanulóink is.
A díjátadón természetesen a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is jutalmazták. Május 23-án ismét benépesül a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút. A 9. Bringa pikniken a bringások ezúttal is a Kossuth térről vágnak neki az útnak, a cél pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. A résztvevőket már a rajtelőtt programok várják, útközben több helyen is megpihenhetnek és felfrissülhetnek, Tokajban pedig a hagyományos hegykerülő túra mellett zenés programok, látványos műsorok és idén cirkuszi hangulat fogadja majd őket. Juhász Miklóst, a Bringa Piknik szervezőjét hallják.
Már itt a Kossuth téren lesz egy táncos bemutató az, hogy milyen elemek fogják várni a kikerekezőket a Fesztiválkatlanban. Ott pedig le már tényleg abszolút a cirkuszi hangulat. Artisták, bohulcok, légtornászok, pantominesek fogják szórakoztatni azokat, akik gyakorlatilag egy picit megfáradtak, és a letekert kilométerek kalóriáját gyakorlatilag egy elfogyasztott babújás formájában pótolták, és mindezt egy kis cirkuszi produkció formájában fogják majd tudni levezetni.
Az esemény egyszerre szól a mozgásról, a közös élményekről és a jó hangulatról. Ez a Bringa Piknik, amely május 23-án immár 9. alkalommal rajtol el Nyíregyházáról több ezer résztvevővel. A kerékpárosok 9 óra 39 perckor indulnak a Kossuth térről, és közel 35 kilométert tekernek a Tokaji Fesztiválkatlanig. A program sajtótájékoztatóján kiderült, hogy idén is színes programok várják a túrázókat. A harmadik alkalommal megrendezett 20 kilométeres hegykerülés mellett cirkuszi hangulat és látványos produkciók is színesítik majd a napot, az új tematika pedig már a rajtnál megjelenik. A szervezők szerint a Bringa Piknik azért ennyire népszerű, mert nem csak a tekerésről, hanem a közös élményekről is szól. A rendezvény sikeréhez pedig a Tokaji Fesztiválkatlan is hozzájárul, hiszen a kezdetektől ingyen biztosítja a helyszínt. Az intézmény számára fontos, hogy a kulturális programok mellett a mozgás és az egészséges életmód is hangsúlyt kapjon. Dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztiválkatlan ügyvezető igazgatóját hallják.
Nagyon fontosnak tartjuk azt a célkitűzést, amit a kezdetektől fogva tulajdonképpen megfogalmaztak, tehát a sportolás fontosságának a népszerűsítését, az egészséges életmódra történő nevelést. Ezt nagyon fontosnak tartjuk itt a Tokaji Fesztiválkatlanban is, hiszen a kultúra mellett a sport is remekül megfér ezen a fantasztikus rendezvényhelyszínen, amely ugye Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, de már többször bizonyította azt, hogy nem csak kulturális nagy koncerteknek, színházi előadásoknak, hanem bizony sporteseménynek is kiváló helyszínű szolgál.
Nyíregyháza nagy hangsúlyt fektet a közösségi sportprogramokra. Ezt az aktív település díj is mutatja. Erről dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt. Elmondta, a Bringa Piknik már a közösségi és turisztikai programmá vált, amelyen a családok, barátok és több generáció együtt teker Tokaig.
Ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határon kívülre is, mert hogy ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és azért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfölöli rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan, a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, Budapestről, az ország különböző részéről, hogy beillesztik a programjukba.
A három frissítő ponton víz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. A szervezők a biztonságra is kiemelten figyelnek, orvosi felügyelet és szervízbusz kíséri a túrát, Tokajban pedig mentő is készenlétben áll. Azok pedig, akik a visszaúton már nem szeretnének bringára ülni, a MÁV kerékpárszállító vonataival utazhatnak majd haza. Különböző sorversenyeken mérhették össze tudásukat azok a fiatalok, akik rajtozáltak a Nyíregyházi Continental Arénában rendezett integrált sportversenyen. A Rotary Klub Nyíregyháza által szervezett eseményen fogyatékkal élők és többségi iskolák tanulói közös csapatokban teljesítették a játékos feladatokat. Dickóné Untener Mónikát, a Rotary Klub Nyíregyháza elnökét hallják.
Olyan célra hoztuk létre, hogy találkozzanak az épp gyermekek és a fogyatékkal élő gyermekek, és egymást tudják segíteni a sporton keresztül is. A Rotary családnak a legfiatalabb szervezete is itt van, az Örliak, 40 fővel, és 60 fogyatékkal élő gyermek érkezett a Bárci iskolából, a Ridenzből, meg a Görleszből, és ők vegyes csapatokba fognak a mai nap folyamán versenyezni egymással.
A fogyatékkal élők és az épp fiatalok alkotta közös csapatok versengésének célja az elfogadás, a közösség erejének bemutatása a sporton keresztül, ami így az összetartozás eszközévé válik. A verseny feladat sorát a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársai állították össze. Ezúttal tényleg el lehetett mondani, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Ettől függetlenül a Nyíregyházi Önkormányzat támogatásának köszönhetően az első három helyen végző csapat tagjai az érmek mellett egy-egy labdával gazdagodtak, de a többiek is kaptak egy emlékérmet a második alkalommal megrendezett integrált sportnapon. Mint a Rotary Magyarország kormányzója, Molnár Júlia kiemelte, számukra nagyon fontos, hogy minden területen támogassák a fogyatékkal élőket.
Az idén centenáriumát ünneplő Rotary Magyarország hazánk egyik legrégebbi és talán egyik legnagyobb hírű jószolgálati szervezete. 57 Rotary klubja és több mint 30 ifjúsági klubja számára rendkívül fontos, hogy a hátránnyal élőket folyamatosan segítsük, legyen szó akár egy karácsonyi akcióról vagy gyermekek családok támogatásáról. Így kiemelt fókuszunk van a mozgásukban korlátozottak irányába is, és ez bizonyítja, hogy több olyan Rotary klub is van, amely nagy világpályán keretében, például integrált játszóterek létrehozására törekszik több 10 millió forint értékben. Egy ilyen esemény, mint a mai itt Nyíregyházán, ez is azt bizonyítja, hogy a Rotary számára fontos az, hogy az ifjúságnak megmutassuk, hogy oda kell figyelni társainkra, oda kell figyelni azokra a gyerekekre is, akik hátránnyal élnek, mozgásukban korlátozottak, és segíteni kell őket, meg kell tanulni velük együtt dolgozni, kooperálni. Azt gondolom, hogy ez a legszebb példája annak, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani.
Kedves hallgatóink, Molnár Júliát, a Rotary Magyarország kormányzóját hallották. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán a Bem József iskola, Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csilla, a Polgár Judit módszer alkotója, fejlesztője kiemelte, ezzel a programmal a gyerekek a való élet kihívásaira is felkészülhetnek.
Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk, kritikusan a bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek, és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az ének órákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
Jelenleg is van MB1-B is csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözzük az intézményeket, akik ezt a sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a hetedik, aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
A sakk, ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a sakktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára a sakkasz beépült.
Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a nyíregyházi városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abban az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
A rendezvény további részeként szakmai előadásokon mutatták be a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint gyakorlatorientált bemutató órákat is tartottak felső tagozaton. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebély Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy főelőadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátha-Verebély-Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak, egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonosz űzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton. Május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
Egyre több medvét látni a bükkben, az elmúlt két hétben Borsod vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított tény. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, hogy a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják, és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozták, hogy a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján tájékozódhatnak. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-a, 23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelében. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a SZON médiába is, hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a Dél-Bükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak. Bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni. Nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve annak képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt bő három hétben, egy hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt. Minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána felkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordult már, hogy borznyomot vélelmeznek medvenyomnak, nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírekbe kerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egy-egy tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega felveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős azt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységéről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek mi jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Klub által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás, Liszt Ferenc díjas zongora művész volt. Az esemény sikeres volt, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés miatt, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte az 500 000 forintot, amelyet a Mátra Lions Klub jótékony célokra fordít. A tudnivalókról Rostás Ákos elnököt hallják.
2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk. Gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Klub 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvencióm. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk. Jótékonysági célra a vakok és gyengén látók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengén látók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és a kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük, de azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.
Gönc határában tervásatást végeznek a miskolci Herman Otto Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárásvezető régészt hallják.
Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miami-ba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok kora körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.
Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere adott tájékoztatást.
Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapuajakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapuajak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.